szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai délelőttön. Próbáljuk meg akkor most már összeszedni magunkat és ide figyelni. Ezen a mai délelőttön eltérünk a vezérfonalban két igétől, és egy kicsit egy hosszabb részt fogunk tanulmányozni. Ez a hosszabb ige rész azonban azért ilyen hosszú, mert hogy egy téma köré, egy téma fonódik egymás után, és ez az egy témát én úgy írtam föl, hogy a kenyér. Úgyhogy ezt az egész gondolatkört Jézus hogyan mutatja be, arról fogunk most itt beszélgetni, és felolvassuk ezt a hosszabb igét is. De először is kezdjük imádsággal, kérjük Istent, hogy ne legyen hiába való összegyülekezésünk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te ígéretet adtál a te szentjeidnek, hogyha összejönnek ketten vagy hárman a te nevedben, akkor te ott vagy. Most azért imádkozunk hozzád, hogy azt szeretnénk, hogyha nem ilyen önző beszélgetés lenne ez, vagy okoskodás, hanem azt szeretnénk, hogyha a te szent lelked itt lenne, és megáldana bennünket, és valóban tudnánk hasznosítani a te élő beszédedből azt, amit tanítani akarsz számunkra. Így azért kérünk, hogy nyisd meg a mi szíveinket, adj gondolatokat nekünk, nekem is, hogy tudjon a te tested épülni, hogy tudjuk a te akaratod szerintévé tenni a mi életünket. Így kérünk, hogy áldj meg minket, és légy jelen mindannyiunkban a te szent lelked által. Amen.
Amen.
Akkor vegyük elő a Bibliánkat, és nyissuk ki a János evangéliuma 6. fejezeténél, és szinte az egész 6. fejezetet el fogjuk olvasni. Otthon lemértem úgy, hogy egy számjegyű a perc, amennyi szükséges ennek a felolvasására, tehát kicsit hosszabb az igeszakasz, de próbáljunk meg odafigyelni, és majd egy kis részt kihagyok, akkor majd szólok, ami nem erről a kérdésről szól. Tehát János evangéliuma 6. fejezet. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére, így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak. Szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Este, ezt most kihagyjuk, 16. verstől kihagyjuk, a 22-től folytatjuk. 22-től. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tiberiásból jöttek hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték: És te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték: Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerik apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltok. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez, kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát, felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek. És ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg azt neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt nekik. Nem én választottalak eki titeket, a 12-t. Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskariótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni. Pedig egy volt a 12 közül. Ki az, aki reggelre ma evett kenyeret? Kezeket kellene felemelni. Fú, de sokan nem ettek kenyeret. Ja, én is ettem. Milyen? Ki az, aki fehér kenyeret evett? Ki az, aki ilyen barna, vagy teljes kiülésű? Vagyunk négyen, kisebbség. Mi győztünk? Mi voltunk egészségesek. Ismerik-e a testvérek azt a közmondást, hogy, vagy mondást, hogy amit eszel, azzá leszel. Mi, akik barna kenyeret ettünk, most hozzátok szólok, na, hozzá intézem, mi egészségesebben étkeztünk, mint a többiek, akik a fehér és nem teljes kiélésű kenyeret. Mit jelent ez a mondás, hogy amit eszel, azzá leszel? Többiek is mondhatják, hát ha tudják, és azután ők is áttérnek a teljes kiélésűre. Mit jelent ez a mondás, hogy amit eszel, azzá leszel? Ez értelmetlen mondás, vagy van valami értelme? Van valami. Zsuzsi néni, törd meg a csendet.
Van értelme.
Van értelme, ennyit
a mondat. Amit eszünk, az beépül a szervezetünk.
Na végre egy jó gondolat. Az első elhangzott. Köszönjük, Laci bácsi. Hogy mondta Laci bácsi? Azt mondja, hogy amit eszünk, az beépül a szervezetünkbe.
Annak egy része.
Annak egy része. Mi történik tényleg, ha már itt vagyunk, azzal, amit eszünk, megeszünk?
Az Úr Jézus szerint kimegy az árnyékszéken, az nem szeretkezik.
Na, tényleg, van közöttünk orvos is, tehát...
Azt mondta az Úr Jézus, hogy az, ami bemegy a szádon, az önfertőz meg, csak amit kijön róla, mert az a szívből.
Így van. Miből... miből épül föl a testünk? Honnan lesz az az anyag, ami a testünket fölépül?
Hát
ma nagy része a szénhidrát, így van, amely kenyérben. A kérdésedre a felület kérdeztet, hogy mi az.
70%
folyadék, nem? Na, és ott is van, a piros körén is mondott egy jó, még a szám is jó.
70% a víz a testünk.
60-70% a testünknek állítólag víz. H2O. Az honnan kerül bele az embernek a testébe? Honnan lesz ott?
Isten teremtetben. Kenyérből, meg egyéből.
Hát, amit ne, vízből, például vízből, ugye, amit megiszunk, abban annak elég nagy része víz, amit megiszunk. Tehát a testünk abból épül fel, amit, amivel táplálkozunk, ne ugye mondjuk, hogy amit eszünk, hanem amit eszünk, meg amit iszunk, nem? És például én mondjuk füzesabonyban nőttem föl, én a mi kertünkből származó paradicsomot, paprikát tettem, hogy a búzát azt meg a füzesabonyi határokból idején már onnan származott. Tehát az én testem az a füzesabonyi határ földjéből van itt nagy része.
Akkor még egészséges volt.
Tehát magyarul, ugye kezdetben Isten azt mondta, hogy alkotok embert a földporából. Ez nem annyira ilyen elméleti valami, hogy a földporából, mert a mai napig a testünk, nagyon érdekes, a földből van. Nem? Hát az, amit megeszek mondjuk paradicsomot, az a növény, mire azt a gyümölcsöt kiérlelte, addigra a gyökerén keresztül szívta föl a földből azokat a ásványi anyagot, elemi anyagokat, amik aztán beépültek, nagy része az árnyékszékbe került, kis része meg nem került az árnyékszékbe, hanem elkezdte növelni azt az én kicsike kis testemet. Nem? Most már 94 kiló beépült. Nagyon rossz hatásfokkal, ugye, mert ki lehetne számolni, hogy hány tonnát földet ettem én meg, most idézőjelbe, nem földet, De nagyon rossz hatásfokkal ugyan, de itt van 60-70% vizet látnak, akik most rám néznek. A többi része az még egy kalcium, meg nem tudom még milyen anyagok. Milyen anyagok vannak tényleg, azt tudjuk a víz után?
Ez születektől függ, de mondjuk ha a csontok begondolok, akkor kalcium, magnézium, cink, vas.
Tehát a víz után a kalcium? Valószínű a csont miatt?
Vas, foszfor, cink.
Azok kevesebb, inkább a kalcium és a magnézium ez első.
Tehát a víz után a kalcium, meg a magnézium.
No. Hát az sokkal.
Ezt nem tudtam eddig, hogy sorrendben hogy vannak. Tehát, most már akkor, amit eszel, azzá leszel. Tehát táplál bennünket. A fő táplálék ugye az ókorban is, meg a mai napig is szerintem úgy van, hogy a kenyér. De ugye a kérdés az, hogy amik itt vagyunk, milyen ez a kenyér? Milyen a kenyér? Nem arra gondolok, hogy tényleg most már teljes kiürülésű vagy fehér, hanem itt kapunk egy tanítást Jézusról, ebben az egész hatodik fejezetben, ugye, erről beszél Jézus az elejétől a végéig, hogy milyen a kenyér. Első alkalommal onnan indul ki ez az egész történet, hogy van egy szüksége az embereknek, elég nagy sokaság követte Jézust, miután több evangéliumból olvashatjuk, hogy meggyógyította a betegeiket, és el akarta látni őket kenyérrel, és mint egy 5000 férfit, ide felírom, hogy 5000, mit írtam ide? Nem is tudom. Kenyér. 5000-nek kenyeret adott. Ugye innen indul az egész történet, hogy 5000 embernek kenyeret ad. Azt látjuk, hogy egy végigvonuló gondolat köré szeretném, hogy csoportosítani tudnánk a gondolkodásunkat. Miután az 5000 embernek kenyeret ad Jézus, egyszer csak egy csoport jön felé, akik őt királlyá akarják tenni. Mit tesz Jézus? Tudja, hogy miért mennek felé, egymagában fölmegy a hegyre. Elmegy előlük. Tehát nem úgy közeledne az emberek közeledésére, hanem az bizonyos embercsoport, aki őt magasabbra akarja emelni, ennek az embercsoportnak a közeledésére ő egyfajta távolságtartással, és elmegy onnan. Nem közeledik feléjük, hanem elfelé megy onnan. Fel is írom ide, hogy Jézus távolságot tart.
Gondolom azért,
itt az 5000 embernél, ezt hanyadik versben olvassuk, hogy ez a távolságtartás ez megvalósul. Nézzük meg a 15. verset, valaki olvassa föl.
Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában.
És a 26-os verset még. Ugye Jézus, amikor azt írtam föl ide, hogy Jézus távolságot tart minden kinyilatkoztatásánál. Majd ide azért fölírom, majd amikor haladunk a történetben mindegyiket, és akkor majd megkeressük, hogy mi a helyzet, és akkor erre keresünk valamiféle választ. Itt az elsőnél azt olvastuk a 15-ös versbe, hogy amikor közelednek felé, akkor elmegy. A 26-os versbe pedig azt olvassuk, hogy bizony-bizony mondom nektek, Nem azért közeledtek felém, mert jeleket láttatok, hanem mert rettetek a kegyetekből. Ugye, nagyon furcsa ez, akkor, amikor olyan emberekről van szó, akik oda mentek legalább hozzá. Hát sokan nem is mennek oda hozzá, mégis vannak, akik azért közelednek hozzá, és ott vannak. Ilyen-olyan indítékból természetesen. De ő elmegy előlük, utána, amikor oda mennek, hogy mester, hogy jöttél ide? Arra a kérdésre mondja ezt a 26-os verset, hogyan jöttél ide? Nem a kérdésre válaszol, hanem azt mondja, hogy azért jöttök utánam, nem azért, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből. Mit jelent az, hogy mire gondolt itt Jézus? Mi az, hogy nem azért, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyeret? Ez nem egy jel volt? Mit nyilatkoztat ki először, amikor az 5000 embert megvendégeli? Bárki tud ilyet csinálni?
Hatalmas.
Ez egy hatalmas jel, ugye? Tehát én nem tudok körülbelül egy parányi kenyeret se.
Tanítványok is tanástalanok voltak.
Így van. Ott többen is az volt, hogy hát nem tudjuk, hogy hogy lehet ezeket megetetni. Hát ez nem olyan egyszerű. Ilyet nem lehet csinálni.
De ez természetes.
Így van. Ez egy természetes, hogy az ember az ilyeneket nem tud csinálni.
Sőt, Jézus gyakorlatilag megdöbbentően direkt azt mondta nekik, hogy adjatok nekik enni.
Ti. Így van. Adjatok nekik enni.
Próbára tette őket.
Honnan adjanak nekik enni? Ő pedig tudott nekik enni a tanítványokkal szemben? Ő tudott nekik adni, mert még utána 12 kosarat szedtek tele. Tehát ez valamit azért elmond Jézusról. Valamit kinyilat. Ez nem egy öncélú. Öncélúan Jézus nem tett olyat, amit ember nem tud tenni. Tudjuk a pusztai kísértésnél, ugye, hogy ott is tehetett volna öncélúan a saját éhségének az enyhítésére, de hát ő nem azért ruházta föl Isten őt ember létére természet fölötti erővel, hogy akármikor éljen ezzel. Nagyon sokszor olvassuk az evangéliumokat, a figyelmesen látjuk, hogy a lélek gyógyításra indította például. És akkor a lélek a pusztába vezette, hogy az ördög megkísértse. Tehát ő nagyon-nagyon szoros kapcsolatban állt Istennel, a Szentléleken keresztül, és amikor használta olyan természet fölötti erőt, amit Istentől kapott, mert Isten őt mindig meghallgatta egyébként, azt olvassuk, akkor ő azt valamilyen okból, amivel neki célja volt. Nem önmagára akart ő felhívni, vagy önmagának a szükségei betöltése, tehát mit nyilatkoztat ki, amikor ezt az 5000 ember nek ezt a csodát megteszi. Ugye mondtuk azt, hogy a hatalmát. És valóban...
Jó, de nem csak azt, hanem hogy emberséges is. Szóval most ő megszánta őket, hogy ott voltak.
Így van, megszánta.
Tehát ezt olvastuk is, hogy azért ő emberséges is volt, nem azt, hogy hát akkor oldják meg.
Így van. Meg is szánta a sokaságot. Egy helyen olvasjuk, hogy mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok.
Tehát ez nem kőkemény racionalitás, hogy ő most ezt az isteni jelet azért mutatja be, hogy rámutasson arra, hogy az embereknek őre van szükségük. A mennyei kenyére nyilván ehhez érzelmek is kapcsolódtak, hogy az a szeretet, amivel ő látja a szükségeiket azoknak az embereknek, megadja. És annak ellenére megadta, hogy tudta, hogy majd királlyá akarják ezért tenni.
Hát ugye ez önmagában, hogy királlyá akarják tenni, ez egyfajta nem rónám felé bűnnek, vagy valami, mert ez a tudatlanság és az isteni akarattól való elzártságából fakad az embereknek. Tehát ez nem egy, nem tudom, hogy érthető.
Mégis királyt vártak tehát.
Királyt vártak, várták vissza a messiást, várták vissza a királyt, aki megalapítja az örökké való királyságát, aminek nem lesz vége, és Dávid trónján ül örökké. Tehát ő királlyá akarták tenni. Az, amikor majd látni fogjuk, hogy hova bomlik ez ki, ugye az egész 6. fejezetben, 5 különböző helyre. A lényeg az, hogy ebben azért megmutatta, és elkezdte kinyilatkoztatni, hogy ő neki Istentől való hatalma van. Ő neki Isten adta azt a legitim hatalmat, amivel csodákat is tud tenni. Meg tudja etetni az embereket kenyérrel. És utána erre is fog visszautalni. Na menjünk tovább akkor, és azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy egyrésztről ugye közeledik az emberekhez, mert a szükségeiket betölti, megeteti, őket, életben tartja. Ahogy az imaórán is egyébként elhangzott, hogy gonoszakra is jókra is felhozza a napját, eteti őket. Tehát valamilyen fajta szükségletet Isten betölti nem csak az igazaknak, hanem a gonoszoknak is, mindenkinek. Itt is erről van szó. Egyik oldalról, másik oldalról, ez az 5000 kenyér szaporítása, erről tesz tanúk bizonyságot, másik oldalról a 15-ös és 26-os versben meg egyfajta távolság megtartását azért Jézus felfedi ebben a kinyilatkoztatásban is. Menjünk tovább. A következő jelentős rész, azt a 30-tól a 32. versig, mondjuk ide fölírom, hogy 30. verstől 32-ig, amikor előtérbe kerül a manna. Ugye? Milyen a kenyér? Ugye először ad kenyeret az embereknek, utána előkerül a manna ebben a kinyilatkoztatásban. Méghozzá, hol is van? Egyet lapozok. Amikor ugye mondja nekik, hogy nem azért jöttetek, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből. Magyarul Jézus azt várta volna el, hogy azért menjenek utána, mert jeleket láttak. Hogy ne a természetes dolgokra fókuszáljanak, hanem az Istentől való dolgokra, amik a jelek. Ugye nekünk is adott, még mielőtt eltávozott, hogy figyeljetek a jelekre. Amikor zöldül a fügefa, akkor tudjátok, hogy közel van a megváltás fölött. Tehát magyarul azt mondja, hogy a jelek miatt kellett volna, de ti nem azért jöttetek, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből. És jól laktatok. És mondja is nekik, hogy ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia majd ad nektek. Mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Erők azt mondják, mivel Jézus behozza az Istent, hogy pecsétjével igazolta őt Isten, hogy mi az, ami Istennek tetsző dolog, akkor mit cselekedjünk? Ugye? Ez egy jó kérdés. Mi az, ami Istennek tetsző akkor, és mit cselekedjünk? Erre Jézus azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Azt cselekedjék. Higgyetek abban, akit ő elküldött. Erre a többiek azt mondják, hogy ha már ugye Jézus Istenről beszélt, meg arról, hogy jelek miatt kellett volna, hogy közeledjetek, az a helyes közeledés, és akkor te milyen jelet mutatsz nekünk, hogy higgyünk benned. Mert Mózes mannát mutatott, és ugye Mózesbe hiszünk. Erről szoktunk is beszélni, most is előjött egyébként házi csoporton, hogy nagyon-nagyon figyelnünk kell nekünk. Mert abban a csapdában mindenki beleesik, ha csak nem kapacitálja magát, hogy odafigyeljen, hogy a korábbi dolgokat elhiszi, hogy azok az Istennek a dolgai, amik itt ki vannak nyilatkoztatva. Ezek Istentől való. Máté evangélium, János evangélium, Ézsaiás, Mózes, ez Istentől való, és ez persze. De a mai időben aktuális, hogy mi van Istentől, és minek? Ugyanis nekünk ez az életünk, és ez a jelen, amiben meg kell élnünk a hitünket, és meg kell tudni különböztetni az Istentől való dolgot a nem Istentől való dologtól. Most például, mondok egy példát. A karizmatikus mozgalom. Hogy viszonyuljak hozzá önmagamban? Nem az, hogy most egy tanításban vagy bárhol. Én mit gondoljak? Ők előre vitték Istennek a munkáját, vagy nem? A reformáció. Amikor a katolikus hitből kivált, ugye? És mindig, ha megnézzük a dolgokat, a körülötte zajló dolgokat, mindig olyan zavarbejtő dolgok vannak, amiket ma már nem említünk. Például a reformációnál is az egyik felekezet ölte a másik felekezet tagjait. És nem akarok neveket mondani, de tudjuk. Ugye ezeket ma már nem mondjuk, hanem csak minden rendben volt, és most már mint a győzelmi, a zászló halad előre a kereszténység, tisztul. Igen, de most meg itt volt ez a karizmatikus ébredéses dolog, tele zavarbejtő dolgokkal. Igaz, hogy számtalan bibliaolvasó embert eredményezett, de mellette ott voltak azok a bizonytalan szellemi jelenségek, amik ugye azt mondják, hogy most melyik a nagyobb súlyú. Az, hogy ők mentek hirdetni, és egész Dél-Amerikát meg Afrikát beevangelizálták, döntően a karizmatikus felekezetek, Vagy pedig az, hogy mellette egyébként meg olyan dolgokat csinálnak, amiket nehéz úgy minősíteni, hogy a józanság és Isten is együtt. Ilyen zavarba ejtő dolgok mellett kell nekünk letenni a voksunkat bizonyos dolgokat. Na most, tehát jelekre milyen jelt teszel, akkor kérdezi tőle a tömeg, akitől egyfajta távolságot ad Jézus. Mózes a mannát adta nekünk az égből. Hol jelenik meg? Jézus ugye erre mondja, hogy az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus később azt mondja itt, hogy aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg, de megmondtam nektek, hogy láttatok ugyan engem, mégsem hisztek. Mi ebben a furcsa dolog, hogy láttatok engem, ugyan mégsem hisztek? Mert ugye persze nem hisznek benne a nagy sokaság. Hát az, hogy Istennek van mindig egy aktuális kinyilatkoztatása. Aki ebben a korszakban egy poros, szegény ember volt, aki prófétákhoz hasonlóan beszélt, de Galileában rengeteg ilyen ember volt. Testvérek, még olyan is volt, olyat is olvastam, hogy valaki esőt tudott csinálni. És úgy prófétálgatott. Nagyon sok ilyen próféta volt, aki fellépett isteni tekintéllyel. Melyik az igazi? Nem volt bibliai, hogy a Jézus az igazi. Királyt vártak. Az Ézsaiás 53-ról zsidó honlapokat olvastam, azokról azt mondják, hogy azok nem a messiásra vonatkozó proféciák, azok Istennek egy másik emberére vonatkozó proféciák. A mai napig így tartják. Az csak a keresztények, mindenki fújja, hogy hát az a messiás. Én persze, mert Jézus Krisztus a messiásunk, így nekünk könnyű. Persze, akit a Szentlélek meggyőzött, hogy ez az Isten igéje is, hogy ez az Isten igéje arról szól, az így könnyen. De akit nem győzött meg a Szentlélek erről, hanem csak magát, az írásokat látja, az nem tudja összeegyeztetni az örök hatalmat és királyságot és a igazság hatalmát egy olyan emberrel, akit megölnek. És soha nem volt király. Még csak egy tartománynak se a fejedelme. Ezért volt Jézus halála után kettő nagy lázadás is Izraelbe. Az egyiknél, csak így most röviden, olyan nagy sikereket értek el a zsidók a vezetővel, akit egyébként a legnagyobb zsidó tanító azt mondta, hogy ő a messiás, ő a csillagfia, Bar Kokhba, féle lázadás, a csillagfia, hogy 950 települést visszafoglaltak a rómaiaktól. Meg 50 várat. Az tényleg a királyságnak az eljövetelével összecsengtek azok a cselekedetek és tettek. Ott tényleg látszódott az kívülállónak is, hogy ez lehet, hogy Isten szabadítása most jön el a királyság, amelyiknek nincs vége. És ez a Ben Akiba rabbi, aki nagyon-nagyon elismert, a legelismertebb tanító volt Izraelben, ő mondta rá, hogy ez a Bar Kokhba a csillagfia, akit ő Isten küldött, és a messiás. Azok összecsengtek. De ugye ez már azután volt, hogy ezek a nemzedék ez elutasította azt a messiást, akire nem illettek a proféciáknak a nagy része. Mert ugye Isten nem jelentette, hogy kettő eljövetelről van szó, és én a másodikon nyilatkoztatok éppen a királysággal kapcsolatban. Honnan tudták, hogy kettő eljövetele van? Ki volt az Ószövetségben nyilatkoztatva? Nem. Elrejtette Isten. Mint ahogy itt is azt mondja, hogy láttatok ugyan, mégsem hisztek, mondja Jézus.
Én most erre vagyok, nem tudom, hogy az összegségben erre például van egy, hogy ne a látadókra néztetek, hanem a látadatban. Tehát például, hogyha ezt ugyanúgy, ahogy mondtad, az Ószövetségben nem volt benne, akkor nem is tudták, hogy mit keresik Jézus. Tehát akkor ők ugye olyan ilyet vártak, amit...
Benne volt, csak nem értették.
Lehet, én nem.
De ők, mint zsidók, nagyon sok mindent megtapasztaltak egy az egybe Isten hatalmából. Tehát nekik
hát már tapasztalatai csak kézzelfogató tapasztalatai voltak. Tehát, és ezért, szerintem ezért nem tudták azt felfogni, hogy amikor nem abban történik, hogy így elkezd valami hullani az égből, ami addig nem esett, az akkor egy ilyen.
Ez igaz, de Jézus nem is rakta helyre őket, hanem csak eltávolodott attól, amivel ő közeledtek. Ugyanakkor olvastuk azt, hogy mik meg nem tettek, hogy keressék. Tehát azt gondolták, hogy Jézus már átment, itt olvastuk fel, ők hajóra szálltak, amit tuti meg kellett fizetniük, hogy átmehessenek, és nem is tudták, hogy Jézus odállt van, csak úgy gondolták, hogy odállt van. Tehát ők nagyon-nagyon buzgón mentek utána, és bizony nem hagyták föl azt, hogy Jézus most eltűnt a szemük elől. Tehát ők nagyon-nagyon keresték azt, hogy ők minden áron találkozni akarnak vele. És Jézus nem elküldi őket, hanem arra az igazi üzenetre irányítja rá figyelmüket, amit ő az előző jelből ki akart hozni. És ezért nem ítéli el őket, hanem tanítja. És ezért vágytak hozzá sokan, mert igazából ők a hétköznapi embereknek, ha olvassuk az igét, soha nem olvasod be az írásból. Mindig csak a farizeusoknak, akiknek kellett, hogy ismerjék az írásokat. Ő olyat soha nem kért senkitől, ami tudta, hogy nem tudhat.
Na most, a mannánál tartunk akkor, visszakanyarodva a kiskör után. A mannáról ugye elmondja Jézus, hogy akik a mannát tették atyáitok, azok mind meghaltak a pusztában. Akik viszont a mennyből leszállott kenyér, és akkor ez a harmadik a mennyből leszállott kenyér. Mennyből leszálló kenyér. Arról azt mondja, hogy az Isten kenyer a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Azt mondja, hogy nem azért szálltam le a mennyből, és itt önmagára mondja, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Tehát magára mondja, ő az, aki leszállt a mennyből, és ő az a kenyér.
Azt is mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere.
Igen, én vagyok az élet kenyere. Mit mond még a mennyből leszálló kenyérről? Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le.
Életet ad a világnak.
Életet ad a világnak, így van. Itt a mennyből leszálló kenyérnél, kinyilatkoztatásánál, és hogy ő az, valamiféle távolságtartást látunk-e azoktól, akikkel most ő kapcsolatban van? Nézzük már meg például a 43. verset.
Mikor van, nem tudtad többen vissza?
A mennyből alá, mit jelent? Nem amikor ő megszületett?
Az én testem bizony.
Hát maga az ő jelenléte a világban. Maga a fénynek a jelenléte a világban. Ugyanis eljött a fény a világban. A görögben a fotózóban, hogy a fényfia, vagy a világosság fia. Kétféleképpen fordítja. Tehát az ő megjelenése, az ő feltűnése az ember világban. Mert ugye Istent soha senki nem látta. Tehát az világos előttünk ugye, hogy egy távolságtartás van Isten és az emberek között. Mert az emberek az Isten haragja alatt vannak. Még a hívők is egy kisebb szinten Isten haragja alatt vannak. Még Jézus megmondta, hogy Isten soha senki nem látta, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tehát én nem vagyok Istennel olyan kapcsolatban, mint amilyenben egy másik emberrel vagyok. Abszolút. Tehát az én földi apámat, ha megkérdezem, akkor válaszol. Mennyei apámat, ha megkérdezem, akkor általában nem válaszol. A személyes kapcsolat az ilyen. Döntően.
Van, amikor válaszol is.
De... Mégis, így van, van, amikor válaszol. De az a kisebb rész, a mi kapcsolatunkban, a személyes kapcsolatunkban. Mégis, sokkal nagyobb az én kapcsolatom az Istennel, mint annak, akik még ezen a szövetségen is kívül vannak. Ez a szövetség, ez a kegyelmi szövetség Jézus Krisztusban, amiben benne lehetek, ez egy olyan ajándéka Istennek, ami nem adatott meg azoknak, akik ezen a szövetségen kívül vannak. Jelenleg. És ami nem adatik meg majd sokaknak, a nagy többségnek. De ez a kapcsolat is, vegyük észre, Pál apostol, hogy fogalmaz? Amíg testben vagyunk, hogy folytatódik?
És nem szükségül.
Nem?
Nem lehetünk kedvesek.
Nem? Amíg testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Távol vagyunk az Úrtól. Nem vagyunk távol? Van, aki úgy érzi, hogy már én több, közelebb nem akarok. Ki az, aki úgy érzi, akkor tényleg ragadjuk le. Egy kicsit látom az összehúzott szemöldököket. Átlagosan 3 mm-rel mindenki összeibb van húzódva. Ki az, aki úgy érzi, hogy már nem akar közelebb kerülni Isten, mert már közel van?
De azért olyan van, például a Zsoltárról azt mondja, hogy Isten közelség, ó, igen, jó nekem. Tehát valahol tapasztalta Isten közelség.
Én azt nem
mondom. Lehet még közelebb.
Így van, de a Zsoltárírókat ne hozzuk fel, mert azok és nagyon sokszor azt mondják,
mi hogy
mikor jössz, mert mikor jön a szabadításod? Meddig várjuk? Már majdnem megcsúszott a lábam, mert én is úgy beszélek, mint akik árkod. Tehát a Zsoltárírók őszinték, dicsőség Istennek, dicsőítik Istent az őszinteségükkel, és nagyon sokszor deklarálják ők is, pedig ők hol voltak hozzánk képest, akik az új szövetségnek a részesei vagyunk, testvérek. Annyival nagyobb áldásban van részünk az új szövetség részeseként, hogy hát elviselhetetlen szerintem azoknak a szenteknek az élete, akik az előző szövetségben voltak Istennel, hogy mondjam ezt, amit a keresztény világ mondta, személyes kapcsolatban. Tehát én személyes kapcsolatom, azt tudom, hogy tud közelebbi lenni még Istennel, mert én a feleségemmel például nagyon jó személyes kapcsolatban vagyok. Az jó. Kérdezem, válaszol. Kérek valamit, megadja. De úgy viszonyul hozzám, hogy látható azonnal a szeretete felé. Igyekszek én is mindig úgy viszonyulni. Olyan jó ez a személyes kapcsolat. De Istennel nem vagyok ilyen kapcsolatban. Mert testben vagyok, távol vagyok. Pál is azt mondja, hogy hát akkor most mit akarok én? Itt maradni, és akkor veletek most szolgálni, titeket, nem? Vagy inkább az Úrra hoz elköltözni. Hát azt mondta, hogy nekem ez a távolság, akkor én nem hazudom le, mert ez megvan. És ha lehet csökkenteni ezt a távolságot, akkor csökkenjen már az a távolság. Minél hamarabb.
Elközelítem.
Hogy ne legyek testbe.
Jézus mondja fellépésekkor, nyilvános fellépésekkor, amikor elközelített hozzátok az Istennek országát.
Így van, hát elközelített. Van. Egy korszak váltás fog itt történni, ez még nem a vég. Korszak, nem az örökké valóság, de most már elközelített az Isten országa, az egek királyi uralma szó szerint. Tehát most már egy új korszak, én, amit megígért egyébként egy-két proféciában Isten új szövetséget kötök velük, amikor a törvényemet a szívükbe helyezem, és nem tanítja egyik ember a másikat, hogy ismerd meg az Urat, mert maguktól ismerd meg, az egy, majd egy olyan szövetség lesz. És ez egy jobb szövetség. No, tehát visszatérve, akkor tehát ez a távolság, mert hogy ne legyen olyan, hogy na, megint ugye Rickó Józsi a negatív egyébként is, és akkor mindig negatív dolgokról. Tehát a távolságtartás, amit ide felírtam az elején, most egy kicsit akkor magyarázat után, tehát hogy Jézus távolságot tart, hol jelenik meg, hogy azért van ez a távolság. És nem csak a tanítványok és Isten közötti, tanítványok és az Isten küldött, Isten által a mennyből küldött Jézus között, hanem a nem tanítványok, a kívülállók, a sokaság, akik mennek, és kérdezgetik, és próbára teszik Jézust, és kételkedőn, és nem teljes nyitott szívvel törekednek az Isten királysága felé, hanem ettek a kenyerekből azért mennek, hanem nem vették észre, hogy ez jel, hanem testi szükséglet betöltése. Most is kérdezgetik, hogy akkor hát milyen jelet, miután már volt egy jel, milyen jelet teszel akkor nekünk, add akkor nekünk azt a kenyeret. Mikor mondja, hogy mennyből szálltam le, akkor ezek azt mondják, hogy hogy szállt le ez a mennyből, hát az apját meg az anyját ismerjük. Teljesen normális, én is így gondolkoztam, de aki itt ül, mindegyik így gondolkozott volna. Mikor ezt halljuk, hogy én a mennyből szálltam le. Közben meg tudod, hogy ki az apja, József, az ács, meg ki az anyja. Mária. És amikor ezt hallod, hogy mennyből szállt le, akkor azt mondod, hogy még ha el akarnám hinni is, van olyan, hogy Melkisédek, akinek nem tudni a gyökerét. De ő nem olyan. És tényleg Melkisédek, ő egy nagyon tetszető személy az Isten szemébe, az írások szerint. De ehhez nem tudom hasonlítani ezt a Jézust, akinek az ács az apja. Nekem is a széket a múltkor megcsinálta, jó lett, de az az apja. Ő nem a mennyből szállt le. És ami születésekor is, meg amikor visszajöttek, letelepedtek, tehát ismerem a történetét, hogy szállt le a mennyből. Tehát ez a racionális elme számára nem bevehető. Ezt lássuk meg.
Hát ezért van a jel.
ezért van
lássák, hogy ez nem az a földi reláció, hogy ők egyből a mannáról a földi élelemre gondoltak, itt is mindjárt földi jutott eszük van, akkor ki, mert az eredetére utal Jézus, és akkor ők mi az eredet, hát akkor az József meg Mária onnan származik, és Jézus ott is helyére teszi őket a 42. versben, amikor megkérdezik, hogy hogy mondhatja.
Hogy mondhatja, hogy a mennyből szálltam le, mikor az apját meg az anyját ismerik?
Így van, tehát itt is ők a földire
gondolják. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem a jelre van szükség Istentől, nem a jelre van szükség, vagy a csodára, hiszen gondoljunk vissza, hogy Egyiptomban, amikor hasonlóan csodálatos dolgok történtek az egyiptomi mágusok által. Hát azok megint csak természet fölötti dolgokat produkáltak, Mózes mellé párba állítva egy ideig, ugye, amíg Isten engedte, hogy megtegyék azokat a természet fölötti jeleket. Nem is inkább az Istentől való jelre van szükség, ami megnyilvánul, hanem a jel mellé párosított kinyilatkoztatásra. A kinyilatkoztatás alatt azt értem, amikor Isten az, aki feltárja az egyénnek a szívében azt, hogy ez, ami történt, ez az ő valódi dicsőségének a mutatója. Ez a kinyilatkoztatás. Kinyilatkoztatás nélkül a távolság az ember és Isten között nem tud csökkenni. Ha nem csökken, akkor még annyira sem megy előre, mint a mi fogyatékos kapcsolatunk Istennel, a hívőknek az a kapcsolata, ami egyébként a mennyei világ dicsőségének a kiáradása a jelenkorban maximális szinten. Így is mondhatjuk, hogy ez a jelenkor isteni közelségének a maximális szintje, meg úgy is mondhatjuk, hogy fogyatékos. Akinek melyik tetszik, melyiket akarja. Mind a kettő igaz. Tehát nem csökken a távolság a jelek, csodák, Istentől való jelek, csodák hatására, csak abban az esetben, hogyha Isten kinyilatkoztatja, hogy az a jel vagy a csoda, az az ő dicsőségét szolgálta. Ez a kinyilatkoztatás egy belső dolog. Ha egymás mellettül két ember, az egyiknek lehet, hogy kinyilatkoztatik, a másiknak lehet, hogy nem nyilatkoztatik ki. Ez egy belső dolog, amikor Isten megnyitja az értelmet, a halott szellemét az embernek megeleveníti, és többi nem halott, hanem látja a fényt. Ez olyan, mint nincs különbség két ember között egy tök sötét szobában. Mondjuk azt, hogy az egyik az teljesen vak, a másik meg nagyon gyengén látó. Nincs különbség. Egyik se lát semmit. Abban az esetben, mikor elkezdik a redőny picit felhúzni, akkor jön a különbség, mikor a fény bevilágít. Hogy hát az egyik az, ha a fény bevilágít oda, akkor is folytatódik az, hogy nem lát semmit. A másik meg azt mondja, hogy valami van, de nem az a sötétség, mint ezelőtt volt. Hanem mondjuk azt nevezzük fénynek. Tehát szükség az, hogy ezekhez a jelekhez párosodjon Istennek a kinyilatkoztatása. És Jézus itt beszél arról, hogy azt mondja, láttok ugyan engem, a fényt, de mégsem hisztek. Magyarul mégse látjátok. Tehát itt vagyok, teszem az Isten szerint való jeleket és csodákat, amiket Isten segítségével. És mégsem hisztek. Hogy lehet az? Emlékezzünk, amikor a koldus Lázár a mennyben, és a gazdag fönn vannak Isten előtt. Mit mond a gazdag? Hagyj menjek vissza, hagyj legyen, az már tényleg egy jó jel, csoda lenne, és akkor majd hisznek. És akkor ugye azt mondja Ábrahám, hogy hát van nekik Mózesük, meg prófétáik. Igaz, az nem olyan csoda, mert egy ilyen szövegkönyv, azt olvasni kell, de az az Istennek az aktuális megjelenése az embervilágban. Mózes, meg a próféták. Van, akinek az semmi, hát az azért, mert az nem lát. Van, akinek Jézus megjelenése semmi, gondolom, hogy nem nézett ki úgy, mint Arnold Schwarzenegger, hogy akkor már az alapján is szép külső termete alakja lett volna, az Ézsaiás 53 nem volt neki szép termete alakja, ami miatt szerethettük volna, ugye azt írja az Ézsaiás 53. Tehát ott nem volt olyan nyilvánvaló, mivel a külső dicsősége rejtve maradt, csak a belsőt mutatta meg Isten, az meg kevés volt sokaknak. Tehát azt mondja, hogy láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Az Isten megjelenik ott, ahogy ő akar, jellemző módon azon az elrejtőzködő módon jelenik meg Isten Jézus Krisztusban, ahogy egyébként szokott, mert elrejtőzködik a mai napig. Ez egy fő tulajdonsága Istennek, hogy elrejtőzködik, visszavonul. Még előlünk is hívők elől. Mennyit ostromoljuk Istent, nem? Szoktuk. Aki bele nem fárad, és fel nem adja, az ostromolja. Azzal az jár, hogy sokszor csalódik. Aki nem akar csalódni, az nem ostromolja engedetlen módon Istent. Az nem csalódik, csak az nem tetsző Istennek, hogy nem ostromolsz, nem zörgetsz hozzá. Amikor én mondtam, hogy zörgessetek, mert megadom, amit kértek. De hát Istenem, nem adtad meg azt sem, ami én már 5 éve imádkozok. Zörgess, mert megkapod. Azt mondja Isten. A hívő meg mit mond? Tudod, én aztán nem zörgetek, mert nem adod meg. És nem csalódik. De amelyik még ezután is zörget, majd akkor csalódik esetleg. Sokszor ez van. Van, amikor megkapjuk Istentől, de ugye elrejtőzködő Isten. Mert ebben telik kedve.
Érdekes, hát, hogy pont egy másik oldal, amivel megdicsőülés, hogy ilyen, mikor ugye Jézusnak az arcára gyog meg megjelenik Mózes, meg ott meg ugye pont a dicsőséges megjelenéshez akar ragaszkodni Péter, hogy állítsunk sátrat, mert jó itt nekünk, stb. Tehát, hogy maradjon ez a kijelentés, meg maradjon ez az állapot. Ez meg a másik véglet. Tehát...
Így van, de amikor dicsőségesen sugárzik az arca Jézusnak, az a földi életében, hogyha mondjuk azt, hogy 30-35 év közötti élet, akkor az hány évet tesz ki? Vagy hány hónapot, vagy hány napot, vagy hány percet? És mit mond Jézus ezután, a megjelenés után? Azt, hogy senkinek el nem mondjátok azt, amit itt láttatok. Ha elmondanátok, úgyse hinnék el, de még csak ne is mondd el! Úgyse hinnék el egyébként. Tehát mondhatná, hogy ragyogott az arca az Úrnak. Úgyse hinnék el. Még a tanítványok se szerintem. Majd ha látjuk. Tamás, emlékszünk.
Majd ha látjuk.
Ha úgyse hiszem, mit feltámadni, nem támad fel. Láttam, hogy meghalt.
Ebben a történetben megkérdezve, hogy kinek mondanak engem az emberek. És Péter válaszol, te vagy a Krisztus az élő Istenek fia. A többi evangéliumoknál azt is válaszol, és hogy boldog vagy Péter, mert nem test és vér jelentette ezt ki néked, hanem az én mennyi atyám.
Így van. Erről beszélünk, tehát a kinyilatkoztatás szükséges. Azt mondja, hogy te nem a kenyerek miatt, meg a betegeket, hogy meggyógyítom, azért jössz, meg hogy az anyósodat meggyógyítottam, nem azért jössz utána. Ha nem gyógyítottam volna, meg akkor is itt lennél. Ha megbotránkoztató dolgokat mondok, akkor is azt mondod, hogy én nem értek az Isten dolgaihoz. Mint ahogy a példabeszélek 30-ban van, ott is nyilatkozik az egyik szent, hogy végem van, elvesztem, mert nem értek a szent dolgok tudományához, nem ismerem Istent, stb. És akkor álgúr beszéde a példabeszélek 30-ban. De örök életbeszéde van nálad. Tehát én jövök utánad, nem tudom, hogy miért, mert az értelmem nem tudja megmagyarázni, hogy ez így helyes, meg jó, meg érthető, de a vonzást érzem Isten felé. Tehát ugye itt azt olvastuk, hogy a kinyilatkoztatásról így beszél Jézus, hogy megmondtam nektek, hogy láttok ugyan engem, de mégsem hisztek. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. És tovább a 55. versben is azt mondja, hogy ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem adta meg ezt neki az atya. Ez a kinyilatkoztatásról szól. Az Isten kinyilatkoztatása abban szerintem. Nos, a mennyből leszálló kenyér után van még egy, hogy milyen a kenyér, és azt mondja, hogy a Jézus teste. Tehát ugye a mennyből leszálló kenyérről azt mondja itt Jézus, hogy én vagyok a mennyből leszálló kenyér, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Leszálltam a mennyből, akit nekem ad az atya, itt elmondja különböző alkalmak, hogy feltámasztom az utolsó napon. Utána egy következő dolgot mond Jézus, az, hogy az én testem igazi kenyér, és az én vérem igazi ital. A 3 Mózes 17-14-hez, hogyha odalapozunk, Testvérek, meddig tarthatom? 10-ig, 15-ig esetleg elmehetünk? Még van 5-10 percig? Tessék?
Azt fejezzük be.
Jó, tehát 5-10 percet még, mert késtünk a kérdésre. 3 Mózes 17-14-nél, ha valaki esetleg kinyitotta, felolvashatná, vagy 11-től 14-ig. 3 Mózes.
Mert a test lelke a vérben van, és én azoltára adtam azt nektek, hogy engesztelés szerezzen értetek. Mert a vér a benne lévő lélek által szerez engesztelés. Ezért mondtam Izrael férnek, senki se egyik vér közületek, a köztetek lakó idegen se egyik vér. Ha valaki Izrael fiai közül, vagy a köztük tartózkodó élőlények közül vadászat közben vadat és madarat fog, amelyet meg szabad enni, folyassa ki a vérét és takarja be azt forra, mert minden test lelke, a vére, a lélekkel együtt. Ezért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek a lelke a vére. Ki kell érteni mindenkit, aki megeszik.
Így van, tehát ez egy figyelemfelhívás, hogy a vért ezt nem lehet megenni. Mert abban van az élet. Itt a ruach szó van, tehát ami azt együtt jelenti az életet, meg a lelket. A lelket, meg az életet jelenti. Tehát a vérben van a lélek, vagy az élet. És ezt nem szabad megenni. Aki megeszi, ezt ki kell írtani a népe közül. A Márk 14.22-ben azt olvassuk, hogy és amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Tehát egyetlen egy elrendelt ünnep van. Ez pedig az úrvacsora, az új szövetségi szenteknek. Nincs elrendelve, nem tudom, a húsvét, se a karácsony, se a igébe, de az Úr vacsora az el van rendelve, hogy a szenteknek azt cselekedni kell. Krisztusnak a testét enni kell, és a vérét inni kell. Ez az egy, amit elrendelt. Vagy, ha jól tudom, többi az ilyen ünnepeljük, és emlékezünk, és azt nem mondom, hogy helytelen emlékezni a testé lételére az Úrnak, helytelen emlékezni a halál feltámadására egy adott időpontban. Én csak azt mondom, hogy az Jézus arra hívta a tanítványokat, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetembe, azaz hirdessétek az Úr halálát, amíg eljön. És egyétek a kenyeret, mert az az én testem, igyátok a bort, ami az én vérem.
A húsvét és a önkölcsön beteljesedésnek az ünnepe volt az Ószövetségben is, csak
így van.
Más értelme van, mint ahogy most.
Ugye itt döntően egy olyan korszak határánál vagyunk, amikor is Pál apostol megemlékezik arról egyszer, hogy senki el ne ítéljen titeket ünnep újkor vagy szombat miatt, mert ezek csak árnyékai az eljövendőnek. Az Ószövetségben nagyon sok jelkép volt, ami előre mutatott az új szövetségre. És most itt vagyunk a határán az Ó és Új Szövetségnek, amikor is még nem köttetett meg az új szövetség, mikor Jézus ezeket a beszédeket mondja, az Ószövetségben vagyunk, hiszen a szövetség az a lélek kiöntésekor köttetik meg, ugye? Akkor lesz az embereké a Szentlélek. És mondja Jézus, hogy ő a mennyből leszállt kenyér, és itt áthúzódik az Ószövetségből egy másik kép is, ami ugyanezzel a kenyérrel, az ő testével van kapcsolatban. Emlékszünk, amikor a páska bárányt elrendelte Isten, hogy egyék, ott egy báránynak miért kellett megenni? A testét. Ugye? A báránynak a testét. Itt most Jézus arra utal, hogy én vagyok, és az én testem igazi étel. És meg elrendeli a jövőre nézve, hogy amíg vissza nem jövök, egyétek az én testemet. Ezek a jelképek átvonulnak a páska báránytól a ő személyén keresztül a új szövetségben megtestesült bárányon keresztül egy újabb jelképbe, az úrvacsorában lévő kenyér, mint Jézus testének a jelképében. Emögött elmondja Jézus, hogy mit ért az alatt, hogy eszik azért, hogy nem szomjaztok meg, és nem éheztek meg, ugye? Egyrészt, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz. Ennek a jelképnek ez a szellemi mondani való, a szellemi tartalma. Aki ő hozzájön, aki ő benne hisz, az nem éhezik, nem szomjazik meg. Soha. És nagyon megbotránkoztató volt a zsidóknak ezt hallani megint csak Jézustól, hogy itt nagyon-nagyon sokszor elmondja, hogy aki nem eszi az én testemet, ennetek kell az én testemet, innotok kell, aki nem iszza az ember fia vérét, az nem lát életet. És ekkor megbotránkoznak. És mondja is, hogy megbotránkoztok ezen? Mert tudja, hogy ez megbotránkoztató dolog, amit ő mond. Ilyet csak akkor lehet elhinni, ha párosul a hallgatóságban a kinyilatkoztatásával Istennek. Magyarul felfedi Isten abba a személynek a szívébe azt, hogy ezek Isten dicsőségének a megjelenése az adott jelenben. És nem kell elhagyni ezt a tanítót, ezt a prófétát, azért, mert ilyen megbotránkoztató dolgokat mond. És Jézus maga mondja egyszer, emlékezzünk, hogy boldog, aki nem botránkozik meg benne. Mert tudja, hogy józan ésszel az józan döntés, hogy megbotránkozzanak benne. De nem a józan ész az, ami Istenhez csatolja az embert, hanem a lélek, vagy a szellem. A Szent Szellem az, ami Istenhez csatol minket. És a megbotránkoztatáson túl tudunk lépni. A józan ész fölött van még egy olyan érzékszervünk pluszba, ami túlteszi magát a megbotránkozáson. Hitáltal. Mert megadja a hitet hozzá Isten, hogy a Szentlélek, amikor bevilágítja az életünket és fényt látunk, akkor azt mondjuk, hogy ez nagyobb, mint a józan eszem. Ez több, mint a józanságom, amit mond. Van egy új érzékszervem. Ez az Isten világosságának a meglátása. Látok. Ugye, ilyen jeleket is tett Jézus, hogy testi vakokat testi látóval. De ennek nem ez volt a lényeg, hogy a testi szükségletét betöltse. Ahogy itt is nem az volt a lényege, hogy a megszállja a tömeget és enni adjon nekik, hogy a testi. Mert megmondta, hogy aki a mannát tette is, az is meghalt. Testi kenyerek miatt töttetek. Ne arra, hanem az Isten dolgai után törekedjetek. Az élet kenyere szállt le a mennyből. Itt vagyok, és mégsem hisztek. Mert aki én hozzám jön, akinek megadta az atya, az jön én hozzám. A távolságot mutatja. És aki én hozzám jön, nem küldöm el, mert nem a magam akaratát cselekszem. Azt mondja, nem is mérlegelem, hogy nekem szimpatikus az, vagy nem. Onnan tudom, hogy a jelen aktuális helyzetben, aki hozzám jön és nem botránkozik meg bennem, pedig józan észre meg kell, hogy botránkozzon, még ha az írásokat ismeri is, abból látszik, hogy neki ki van nyilatkoztatva, hogy itt most nagyobb van, mint Mózes. És én azt nem küldöm el, mert nem én szerzem magamnak, hanem onnan látom, hogy az atya azt nekem adta. Hozzám jön, én nem mérlegelek, én nem a magam akaratát cselekszem, hanem annak az akaratát, aki engem elküldött. Annak meg az az akarata, hogy akik így hozzám jönnek, azokat majd feltámasztom az utolsó napon. Jézus teste, ugye? Ez egy nagyon megbotránkoztató. Nagyon sokan ott is hagyják. A tanítványokhoz is odafordul, és azt mondja, ti is... Itt pedig a, következik a kenyér kínak, aztán a színvallás. Ez pedig a 61-65. versük. Tehát a tanítványoknak is mondja, hogy ti is el akartok menni. Péter azt mondja, hogy hova menjünk? Örök élet beszédei vannak nálad. Magyarul ő már nem is a jelekre, meg a csodákra appellál, hanem a beszédekre. Ugyanis Jézus is azt mondta, ezek a beszédek, amiket mondok nektek, élet.
Lélek és élet.
Lélek, szellem és élet. Itt is a pneuma szó van egyébként, hogy szellem és élet ezek a beszédek.� Ez egy nagyon jó példa, és javaslom a testvéreknek is, hogyha van, találkoznak valamilyen igeszakaszt olvasnak, próbálják meg megnézni az előtte lévőt, meg az utánat is, hogy nem kell a tanulmányozáshoz hozzá csatolni és elolvasni, hogy tudjuk, hogy honnan, hova. Tehát például itt ez az egész hatodik szakasz, az eleje a 6-1-től kezdődik, és itt ér véget, ez egy témáról. Most, hogyha a közepéből olvasunk csak el, akkor nem tárulkoznak föl azok a dolgok, amik még kapcsolódnak ehhez. Tehát jó, hogyha akár úgy így is tanulmányozunk Bibliát, hogy amikor olvasunk egy szakaszt előtte és utána is megnézzük, hiszen itt is tényleg nagyon gazdagon kijelenti több aspektusból a szimbólum kenyér, hogy hogyan lehet érteni, és hogyan van jelen az az írásokban különböző rétegekben, hogy bomlik ki, mint mondjuk egy hagymának a külső levele és a belső Jézusnak a teste, az élet, a megjelenése egyáltalán a világban, a beszédei és az Istennek a viszonyulása az emberekhez, a távolságnak a csökkenése, az egyes emberek és Isten között a távolság megmaradása esetlegesen. Ha van valakiben imádság, hálaadás Istennek, akkor azt most tegyük meg, és akkor röviden imádkozzunk.